Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallják.
Szeretettel és tisztelettel köszönöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt az Isten műve a család műsor. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. Az emberiség történelme folyamán a házasság, a család fogalma és gyakorlata kultúránként, földrészenként más és másképpen alakult. Mi, mint mondani szokás, a könyv vallásának, a Bibliában leírt isteni szónak vagyunk az elfogadói, megélői. A házasságról, a férfi-nő kapcsolatáról Istennek határozott terve van, amit Jézus így tesz helyre hallgatói atyában, válaszolva a kérdésre, hogy elszabadja a férfinek bármi okból bocsátani a feleségét, ezt válaszolta. Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket, és azt mondta, a férfi ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő. Most már többé nem két test, hanem csak egy, amit tehát Isten egybekötött ember szét ne válassza. Ez így rendben is van. De mi van akkor, amikor egy nőnek úgy alakul az élethelyzete, hogy egyedül marad? Ugyanakkor, ha feleség nem is, de legalább anya szeretne lenni. Hiszen ott van benne a Teremtő által minden nőbe beléoltott vágy, hogy anya legyen, hogy gyermeke legyen, akinek tovább adhatja azokat a szellemi és lelki kincseket, amelyeknek a továbbadására úgy érti, hogy küldetése van. Azt hiszem, a megoldás örökbe fogad olyan gyermeket vagy gyermekeket, aki vagy akik valamilyen oknál fogva családjukat, édesanyjukat elveszítették, vagy éppen nem tudnak róla gondoskodni. Ez nagyon komoly elkötelezettséget és felelősséget kíván. Ez is család. Az édesanyának és a fogadott gyermekének a közössége. Erről a sajátos élethelyzetről beszélgetés most a keresztnevén nevezni Judittal, akinek élethelyzete úgy hozta, hogy mint egyedülálló nő nagyon vágyott a gyermekre. Kedves Judit, Isten hozott a Mária Rádió stúdiójában.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Juditot kisgyerekkora óta ismerem. Nagyon jó testvéri, baráti kapcsolatban vagyunk. Ő múzeumi restaurátorként dolgozik. Kedves Judist, de miért lettél múzeumi restaurátor? Mi volt benned akkor, amikor el kellett döntened, hogy milyen pályát válasz?
Ez igazából számomra is egy ajándékként került az életembe. Nem terveztem, hogy restaurátor leszek. Üvegtervezőnek jelentkeztem az érettségi után, művészeti gimnáziumban érettségiztem, Pécsett, akkor még Szombathelyen nem volt, és mivel elsőre nem vettek fel üvegtervezőnek, ezért körülnéztem, hogy abba az évbe, amíg felvételizem újra, készülök az iparművészeti főiskolára, addig mit tegyek, mit csináljak. És így került a látókörömbe a múzeum is, ahol éppen kerestek egy restaurátort, mivel elment egy restaurátoruk, és be kellett tölteni egy státuszt, és nagyon megörült nekem az akkori múzeumigazgató, mivel olyan jelentkezők voltak addig, akiknek nem volt semmilyen művészeti előképzettségük, és így nagyon örült, hogy én művészeti gimnáziumból kerülök oda, viszont az volt az egy kérése, hogy ő kitanítat, de nem menjek utána már sehova. Nézzem meg, hogy mennyire tetszik ez a munka, és ha úgy gondolom, akkor maradjak ott, és ne tanuljak tovább, tehát ne felvételizzek még egyszer az iparművészeti főiskolán.
Jelen pillanatban milyen munkákon dolgozol?
Na, jelen pillanatban egy nagyon különleges tárcsoport az, ami éppen csak én csinálok a múzeumban. Ez azért különleges, mert nem lehet behatárolni, hogy milyen anyagfajtával, milyen anyagfajtából áll, ugyanis fémből, textilből és szilikátból, kerámiából is áll. Ezek párták, középkori párták, amik jákról, kőszegről és még a megye több településéről kerültek elő. És igazából nincsen olyan képzés, amiben ezt a párta restaurálást, meg a középkori textilek restaurálását egészen ki lehetne tanulni. Az egyetemen van fémrestaurátor képzés, van textilrestaurátor képzés, van szilikát restaurátor képzés, de a fémekkel általában a férfiak foglalkoznak, vagy pedig tehát fegyvereket, ékszereket, használati tárgyakat restaurálnak, a textil restaurátorok ruházatot, zászlókat restaurálnak, és a régészeti jellegű tárgyakra tulajdonképpen nincsen egy olyan képzés, úgyhogy én aztán végül is a gyakorlatban tanultam meg, feljártam Budapestre volt tanáraimhoz, akiknek már gyakorlata volt ebben, és mellettük tanultam meg ezt a...
Mire használták a középkorban ezeket a pálcákat?
Pártákat. Női fejdíszek, párták.
Erre? Ja, párták. Párták, igen. Én pálcát értettem. Párták.
Párták. Tehát amit igazából még a szék...
Én most már értem, igen, igen. Női még fejdíszek. De most térjünk a tárgyra, mert közben megy az idő vészesen. Milyen gondolatok, érzések voltak benned akkor, amikor úgy döntöttél, hogy valaki gyermekeddé fogadsz?
Hát amit a bevezetőben is mondtál, kedves József atya, tényleg azok az anyai érzések elhatalmasodtak rajtam, és azt gondoltam, hogy több sikertelen kísérlet után, ha a pár kapcsolat nem is sikerült, de azért gyermek nélkül nem szeretném leélni az életemet, és valahogy az volt bennem, hogy ezt a szép világot meg kell valakinek mutatni.
Miért pont annak a gyereknek lettél az anyja, akinek a gyermeke vagy? Egyáltalán hogyan történik Magyarországon a gyermekkifogadás? Kezdjük talán ezzel.
A területi gyermekvédelmi szakszolgálathoz, a TEGYESZ-hez kell jelentkezni. Én is így tettem, írtam egy levelet, amiben megfogalmaztam, hogy döntöttem, mit szeretnék, és egy elég hosszú tanfolyamot kellett elvégezni. Pontosabban előre kell bocsátanom, hogy én először nem örökbefogadó szülőnek jelentkeztem, hanem nevelőszülőnek.
Mi a kettő között a különbség?
Hát a kettő között óriási különbség van, mivel ha örökbefogadó szülőknek jelentkezik valaki, akkor az a gyermek teljesen a saját nevére, tehát úgy minősül jogilag, mintha a saját gyermeke lenne. A nevelőszülő pedig egy állami gondozott gyermeket nevel a saját otthonában. Olyan, mintha még, tehát ugyanúgy állami gondozott marad az a gyermek, csak nem az intézmény falain belül nevelődik, hanem családban.
Miért pont őt választottad, a Kristófot? Te adtad neki a Kristóf nevet, vagy hozta magával?
Nem én választottam, és ez úgy történik, hogy ki kell tölteni egy lapot, hogy az embernek milyen elképzelése van, fiút szeretne, lányt szeretne, kisebbet, 3 éven aluli csecsemőt, nagyobb bacskát, és én mindenképpen kisebb gyermekre gondoltam, és azt mondtam, hogy a neme nekem teljesen mindegy, akár fiú, akár lány. Előtte pszichológiai vizsgálat, sok minden van, és a pszichológus azt mondta egyértelműen, hogy hát mivel egyedülálló nő vagyok, ezért majd egy kislányt fognak hozzám irányítani. Ennek ellenére, szerencsére a Kristófot mutatták be. Ez úgy van, hogy kimentem a gencsapáti csecsemő otthonba, amikor a papírokat végignézték, és megnézték, hogy melyik lehet az a csecsemő, akit... Előreláthatólag nem lehet hamarosan hazagondozni, mert azért mindenhol valahol az a cél, hogy az olyan szülőkhöz, akik nem tudták elnevelni a gyermeküket, és állami gondozásba kellett kerülni, a szülői felügyeleti jogot szüneteltetik, hogy azért minél előbb összeszedjék magukat ezek a szülők, és visszakerüljön a gyermek. Nyilván azokat nem adják ki nevelőszülőnek, sőt azokat a gyermekeket sem, akik pedig örökbefogadásra várnak, mert a szülők lemondtak róluk, olyan élethelyzetben vannak, hogy biztos, hogy nem kerülhet vissza hozzájuk, és örökbeadható a gyermek, olyan sem adnak ki nevelőszülőnek, olyant adnak ki, akiknél előre láthatólag huzamosabb ideig az intézményi elhelyezés marad.
És akkor úgy kezdted, hogy nevelőszülő.
És nevelőszülőként kezdtem. Igen, egy jó példa lebegett előttem, Ani barátnőm, aki több gyermeket nevelt otthon, és én nagyon sokat segítettem nekik, és nagyon megszerettem ezeket a gyerkőcöket, úgyhogy igazából egyáltalán nem féltem ettől a dologtól, és így aztán Kristófot jelölték ki, úgy mondom, a számomra, és megismerkedtem vele, és hát nagyon hamar, akkor másfél éves volt Kristóf, amikor megismerkedtem vele, és szinte majdnem kettő volt, mire hozzám került, de még nem Kristófnak, Krisztófernek hívták.
És hogyan lett Kristóf?
Az örökbefogadáskor ugye nevet változtathattunk.
Tehát most már nem nevelőszülőként, hanem...
Igen, 9 éves korában volt lehetőségem örökbefogadni, mert akkor az édesanyja elköltözött, és több mint egy évig egyáltalán nem is érdeklődött utána, és megkeresték az édesanyját, és hát akkor azért húzakodott egy kicsit, de mondta, hogy mivel ismer engem, amíg nevelőszülő voltam, többször kellett találkoznunk, és... nem volt semmi kifogása a személyem ellen, igazából itt tiszteltük egymást, és azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy ha hozzám kerül, akkor én biztos nem fogom megakadályozni azt, hogy találkozhassanak, hogyha szeretnének.
És ő a vér szerinti anyja.
Ő a vér szerinti anyja. Azóta nem volt erre lehetőség, vagy nem lehetőségre volt, de azóta nem volt erre igénye, hogy így mondjam. 18 éves a Kristóf.
Se az, hogy lássa gyermekét, nem. Se az, hogy együtt legyen vele, sem nem érdeklődik.
Egyáltalán nem.
Hogyan szűnhet meg egy nőben ez a vágy?
El nem tudom képzelni.
Mert én úgy látom, és sok édesanyát látok, hogy egy a lényük mélyéből fakadó vált, hogy gyereket szülnek, akkor ő fontos, hogy ő biztonságban legyen, egészséges legyen, megkapjon mindent, amire szüksége van. Ez annyi ösztönből fakad.
Ő belőle valahogy ez hiányzik. Nem tudom, hogy történhetett. Ő maga is állami gondoskodásban nőtt fel, és egyszerűen azt gondolja, hogy ez így természetes, hogy a gyermekét más neveli.
Mártonfi Kristóf most a neve. Hogyan lett Mártonfi Kristóf?
Ez is egy érdekes...
Nem ez a családi név.
Ez is egy érdekes történet. Annyit tudtam, hogy nem szeretném a saját vezetéknevemet nekiadni, mert az olyan furcsa, hogy bemutatkozik anya neve, apja neve, ugyanaz, hogy szerettem volna, hogy egy saját identitása legyen, és több variáció is szóba került, például az én őseim Németországból származnak, ahol az egyik déd nagyanyámat Schubert Franciskának hívták, és az ő nagybátyja a zeneszerző Franz Schubert. Akkor már Kristófról kiderült, hogy nagyon-nagyon jó hallása van, kristálytiszta hangja, szüleim, akik zenészek, ő szerintük abszolút hallása van, tehát mindent abban a hangnemben énekel, ahogy eredetileg is megíródott. És hát azt gondoltam, hogy a Schubert név az a családba marad, illik hozzá, és azt a nevet fogom neki adni. Az egyik barátnőm azt mondta, hogy hát most változtatott Kristóferről Kristófra a nevét, magyarosítod, akkor miért adsz neki megint egy idegen hangzású nevet? Azt mondja, Kristóf az egyetlen szombathelyi születésű a családotokban, ha jól tudom, és ez így is van, szüleim nem szombathelyi származásúak. Azt mondja, éppen most van Szent Márton év, és milyen szép lenne, hogyha a szombathelyi születésű fiút Szent Mártonra bíznánk, és mint fia, Márton fi lehetne a neve, és ez annyira megtetszett nekem rögtön, megtetszett ez az okfejtés, már abból a szempontból is, mert a Kristóf azért 9 éves korában éppen elkezdett érdeklődni, hogy akkor ki az ő apukája, hol az ő apukája, amikor kérdezték az osztálytársai, hogy hol van az apukád, akkor nem igen tudott mit mondani, és ez valahogy mind a két kérdést így nagyon szépen megoldotta, mert rögtön azt tudta mondani, hogy az apukám már a mennybe van, és... azt kell mondanom, hogy aki jól érti, az tudja, hogy én miről beszélek, hogy miután Szent Mártonra bíztam Kristófot, nagyon-nagyon sok problémánk megoldódott. Voltak azért...
Tudsz erről valamit konkrétan elmondani?
Abszolút tudok.
Mondjad.
Mert a Kristófnál Már az oda kerülése után elég furcsa viselkedési problémák ütköztek ki, ami már óvodában is jelentkezett, de az iskolában sokkal nyomatékosabban, és 7 éves korában diagnosztizáltak nála autizmus spektrum zavart. Ez annyit jelentett, hogy semmit nem úgy csinált, mint ahogy normális gyerekek. Nem azzal játszott, nem úgy játszott, nem úgy ment az utcán, nem úgy viselkedett, nem úgy köszönt, semmit se úgy csinált. Ugye eleinte ezt betudtam az előéletének, de aztán hát nagyon nehéz volt így vele az élet, és azt kell, hogy mondanom, hogy igaz, hogy iskolaváltás is volt ebben az időszakban, de valahogy így szinte varázsütésre megoldottak nagyon súlyos problémák a vele kapcsolatban, és ezzel együtt az én lelki világom is kezdett egy kicsit úgy kitisztulni.
Hát ez nagyon komoly kihívás volt, és nagyon komoly feladat. Tehát úgy érzed, hogy Szent Mártonnak az imája, a közbenjárása a Jóistennél, ez segített Kristófnak a nevelésében.
Én ezt így tartom. Mm-hmm. Igen, egyértelműen így éreztem.
Neked egy konkrét tapasztalatod.
Abszolút, igen. Igen, ezt egyértelműen így éreztem. És most is így gondolom.
Hála Isten. Hány éves most Kristóf?
18 volt.
18. Hogy éled meg ezt az életkorát, életállapotát?
Hát nehéz elképzelni. Megmondom őszintén, hogy ugye ő 2 éves kora körül került hozzám. És ez a 2 év valahogy így végig kíséri, tehát ez a 2 év lemaradás, én úgy érzem, hogy valahogy végig kíséri az egész életét. Ő 2 évvel később tanult meg biciklizni, úszni. Az iskolában valahogy 2 évvel később került abba az osztályszintbe, ahova aztán ahogy végig elvégezte. Úgyhogy ő sem tartja magát még felnőttnek, nem érzi magát felnőttnek, félt is ettől a dologtól, hogy ő most felnőttnek van nyilvánítva. Úgyhogy úgy érzem, még egy kicsit érhet, és majd elérjük azt az időszakot, amikor már igazán...
És amikor 2 év elmúlik, akkor úgy beérik?
Beérik, igen, beérik. Nagyon érdekes, hogy úgy beérik nála minden.
Mert ugye lassan most már kamaszból kimegy, és lassan a felnőtt ember életkorába kezd belépni, ami felelősséggel is jár. Mennyiben tudja ő a felelősséget vállalni azért, amit tesz és mond? Vagy mennyiben vagy te mögötte, mint felelősségvállaló?
Szerencsére nagyon szabálykövető gyermek, és óriási hite van. Tehát a Jóisten az a legelső az ő szemében. Úgyhogy ebből a szempontból nincs aggodalmam, érnie kell, és szépen lassan beérik, én úgy látom, hogy szépen lassan beérik.
Na, azt gondolom, a nevelő anyjának is ebben komoly szerepe van, vagyis neked, hogy neki óriási hite van a Jóistenben, mert neked is óriási hited van. Ha már ennél a témánál tartunk, mit jelent számodra a Jóistennel való élő kapcsolat?
Hát én azt gondolom, hogy szinte minden tevékenységemben rá gondolok, tehát valahogy próbálom mindig felülről nézni a dolgaimat, és az ő szemével, az ő szempontjából, az ő látásmódjával megítélni az életet, a dolgokat, a tevékenységeket. Nem annyira szóban, mint inkább cselekedetben, megviselkedésben.
Ez egy valami csodálatos dolog. Tartozz-e valami templomi közösséghez? És Kristóf is betagozódott-e a templomi közösségbe?
Igen, a Szombathelyi Szentkereszt Lelkészség Kálvária templomi közösségébe is tartozom, és nagy szerencsémre a házas csoport is befogadott. Ez egy nagyon számomra meg szívet melengető és szinte megrendítő élmény volt, mert azok a hittanos társaim, akikkel együtt jártam, akikkel együtt táboroztam évekig, évtizedekig, mind férjhez mentek, megházasodtak, és alakítottak egy házascsoportot, amiből én kimaradtam. És ez nagyon nagy szívfájdalom volt a számomra, meg is szűnt az a közösség, tehát így azon a módon az ifjúsági közösség, ahova én jártam, és nagyon egyedül éreztem magam. És egyszer valahogy úgy szóba került, hogy én annyira szívesen elmennék egy ilyen családtáborba, és hogy nekem úgy fáj a szívem, hogy
Kristóffal együtt.
Hogy igen, hogy én nem mehetek abba a családtáborba, és ekkor mondták nekem először, és soha nem felejtem el, hogy de hát hiszen ti is család vagytok. És ez számomra ennek a közösségnek az elfogadását jelentette, és el is pityeregtem, pedig nem vagyok egy érzelgős típus, de egyszerűen a könnyeim kiszöktek, mert annyira megörültem, és annyira jól esett ez, és azóta is együtt táborozunk a házasságban.
Korábban, úgy tudom, hogy szoktál menni egyházmegyei családtalálkozóra is, és most ahogy láttam, megint bejelentkeztél a legközelebbire, ugye mi nem is tudom mikor, a közeljövőben
23-án.
Lesz, 23-án lesz Sárváron a Szent László iskolában. Krisztóf is megy veled?
Hogyne.
Hogy éli meg ezeket a egyházmegyei szintű találkozókat?
Mint autista, ő nem egy közösségi ember. Ennek ellenére nagyon szeret. Tehát egyházmegyei családtáborba is voltunk, ami 3 évenként van, és nagyon, nagyon elfogadó emberek, akik ott vannak, és ezért nagyon-nagyon szeret ott lenni. Tehát most is nagyon készül erre az egyházmegyei családi lelki napra Sárvárra, és nyáron pedig szintén Novákfalván lesz a családtábor, oda is készülünk. Nagyon szeret, Báza keretjére is, a házas csoportnak a táborába is nagyon szeret jönni.
Ott látom a minisztránsok között. Szépen felöltözve minisztráns ruhába. Szívesen jön oda, vagy pedig te biztatod, magától jön, vagy hogy van ez?
Teljesen magától megy. A Nagy Gábor a minisztránsoknak a vezetője hívta néhányszor, és valahogy ez így, nem tudom, egyszerűen megy. Sem, nem kell kérni, nem kell mondani, kiszáll az autóból, és már szalad, hogy át.
De azt
öltözni.
Láttam, hogy ott is, Szentmisén is, nagyon komolyan, nagyon szépen közreműködik a liturgiában.
Igen, igen, ő nagyon átéli, nagyon átéli. Minden mise után elmondja, hogy ez a prédikáció is, amit atya mondott, ez csak nekem
komolyan,
szólt.
Komolyan, igen, a prédikációra is így ráfigyel.
Igen, igen,
és
igen.
Akkor úgy meg is emlékezi, hogy ő mit hallott.
Igen, igen, a neki szóló dolgokat.
Azok, hogy amiket a szelektív úgy érzi. Hallással
igen,
meghallja.
Igen, igen.
És szoktatok erről otthon beszélgetni?
Hogyne, nagyon sokat beszélgetünk, igen, akár a... Főleg neki nagyon erős a vallásos jelleg az életében, és erről nagyon sokat beszélgetünk. Hogy nagyon gondolhatja jó. A Jóisten? Miért így? Miért nem adott még neki barátnőt? Ő több mint 2 éve minden este imádkozik egy társért. Nagyon szeretne valakihez tartozni. Eddig úgy éreztem tényleg, hogy nagyon-nagyon szoros a kapcsolata velem, és most már szeretne egy más jellegű kapcsolatot, ami teljesen természetes.
Ami teljesen normális.
Igen, igen. És ezért imádkozik, és néha el van keseredve, hogy a Jóisten hogy gondolja vajon.
Ő próbálkozott már valakinél, hogy szólított meg kislányt.
Igen, igen, igen. És szerintem nagyon természetesen egyszerűen csinálja, tehát ezzel nincs probléma. Még nem találta meg azt, aki éppen hozzá.
Mert a kislány nem volt kapható arra, hogy barátkozzon vele, vagy nem találta meg a megfelelőt, hogy 1000 oka lehet neki.
1000 oka volt, igen. 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 Volt ilyen is, olyan is. Volt, hogy a szülők váltak.
Van még 2 percünk. Mit üzelsz azoknak, akik hasonló élethelyzetben vannak, tehát nevelőszülők, fogadó gyermekük van, akit a nevükre vettek?
Hát én azt mondom, hogy bátorság, és érdemes belevágni, nem könnyű, egyáltalán nem könnyű, de hát az élet egyáltalán nem könnyű, tehát sehogy se könnyű. És akkor azt gondolom, hogy az ember próbáljon meg olyat választani, amiben valóban tud fejlődni, valóban értelmes célnak tud előrenézni, mert azt gondolom, hogy én sokkal többet fejlődtem így, hogy van egy gyermekem, egy olyan gyermekem, aki nem is egyszerű, mindent egyedül kellett megoldanom, vagy megtalálni az olyan segítséget, akikre számíthattam. Én mindenképpen biztatom azokat, akik egyedülállóak, és kalandvágyók, és bátrak, hogy vágjanak bele egy ilyen dologba, mert fantasztikus.
Anyagilag jelent ez neked gondot? Vagy pedig van akkora fizetésed, hogy ezt meg tudod oldani?
Igazából nincs olyan nagy fizetésem. Sokszor a szüleimre szorultam, de hát a Jóisten félelmetes módon megoldotta ezeket a dolgokat, mert ennyi ruhát életemben nem kaptunk, mint amennyit kapunk Kristóf számára, magam számára, tehát, hogy nagyon ritkán kell például ruházkodásra költeni, meg hát próbálok tényleg úgy gazdálkodni, hogy csak a legszükségesebbet, és szerintem egyáltalán nem baj, hogyha Kristóf azt látja, hogy nem tudunk mindent megvenni.
Hát ez tényleg fontos dolog, hogy nehogy azt így, hogy ő követelőzhet az édes anyjánál, nem igen. Édesanyja, hanem a nevelő anyjánál, akit hát saját édesanyjának neki tekint. Judit, elment az időnk, nagyon gyorsan elröpült az időnk. Én megköszönöm neked mindazt, amit elmondtál erről az életállapotodról, élethelyzetedről, mint nevelőszülő. Azt hiszem, sokaknak talán ezzel is segítettünk, hogy kérem, ezt a kérdést is meg lehet oldani. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Elköszönöm a kedves hallgatóktól, én áldott szép napot kívánok mindannyiuknak. Isten művel a család műsort hallották, Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője.
Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük. Hírek.